Jó napot kívánok, kellemes után folytatódik a sportérték, és a Bringa sporttal foglalkozunk továbbra, és ahogy ígértem, Fülöp Tibor a vendégem, a Magyar Kerékpáros Szövetség oktatási és sporttudományos tanácsadója, és nagyon örülök, hogy itt vagy Tibor, mert egy elismert szakemberként talán tudsz olyanokat is mondani, ami a köznapi embernek is hasznos lehet majd a következő beszélgetésben. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Dani, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Mind dolgozol, és miért lehet fontos a munkád a magyar kerékpársporton belül?
Én azt gondolom, hogy minden sportágban, ahogy egyszer dr. Ormai László, a Magyar Edzők Társaságának az elnöke, most már tiszteletbeli elnöke fogalmazott, hogy egy sportág színvonala az nagy mértékben függ az edzőképzés színvonalától az adott sportágban. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos terület. Németországban végeztem az edzőképzést, és ott azt tapasztaltam, hogy bizony erre és a sporttudományok és az edzői gyakorlatnak az összhangjára nagy figyelmet fordítanak, és ezt próbálom én már egy pár éve, pár évtizede a magyar kerékpársportban is megvalósítani, hogy olyan edzőképzés legyen, ami a jövő edzői generációját, edző utánpótlását is kineveli. Mert hiszen hiába mondjuk azt, hogy szükség van sportolói utánpótlásra, de az utánpótláshoz ugye szakemberek is kellenek, hogy a gyerekekből legyen valami, vagy hogy egyáltalán legyenek gyerekek, tehát ahhoz is kell szakember, hogy mondjuk megszólítsuk őket, hogy a sportágba be tudjuk őket terelni. Ezzel azért azt gondolom nem a kerékpár az egyetlen, ami küzd évek óta. Most már ugye rengetegféle sportág létezik, sokkal több, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt, illetve sokkal több az olyan elvonó erő, ami a gyerekeket a sportolástól elvonja, és akkor az a kevés gyerek, aki még sportolni akar, az ugyan rengeteg sportágra tudna menni, illetve hát vannak ilyen nagyon modern, vonzó sportágok, amik a mai fiatalok számára érdekesek lehetnek, de a kerékpársport érdekes módon azért az világszerte egy népszerű sportág, és most már Magyarországon is ugye jól látható jelei vannak ennek, hogy fejlődik a sportág idehaza is, és hát természetesen kell, hogy fejlődjenek a szakemberek is.
De a te munkád az abból áll, hogy az edzőket készített föl arra, hogy a gyerekekkel jobban tudjanak dolgozni, vagy a kerékpárosokkal jobban tudjanak dolgozni, de ez szakmai felkészítés, vagy ebben van pedagógiai, sporttudományos, és ez egy mix?
Ja, a Magyar Testnevelési és Sporttudomány Egyetemen a kerékpáros edzőképzésnek vagyok a szakvezetője, és hát elődömmel, illetve mentorommal, Hazai Gyuri bácsi valaki, aki nagyon sokat segített nekem is ezen a területen. Vele próbáljuk ezt most már tényleg, nem tudom soha pontosan, hogy hány éve, de már több mint egy évtizede megvalósítani, hogy ténylegesen olyan, egyrészt olyan ismeretátadás történjen az edzőképzésen, ahol a sportági elméletet azt átolcették gyakorlatilag, megpróbáljuk átadni a hallgatóknak, és amellett, hogy mondjuk sportági elméletet adunk át, természetesen vannak gyakorlati órák is, de amellett pedig próbálunk egy szemléletet átadni, és talán ez a legfontosabb, nem véletlen, hogy az első kimondottan kerékpár specifikus előadás az edző személye, tehát azzal szoktuk kezdeni, és azt is gyakorlatilag több órán keresztül tárgyaljuk, hogy mi is ez az edzői munka, miről szól, milyen kvalitásokkal, milyen képességekkel kell rendelkezni egy edzőnek, milyen az a jó edző, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, hogy egy ilyen szuperment kell elképzelni, aki gyakorlatilag mindenben tökéletes, nyilván ilyen ember nincsen, de törekedni kell rá, hogy mondani szoktuk. Tehát ezeket tartom én a legfontosabbnak, és aztán amellett persze természetesen, hogy a edzés, tervezés és egyéb ilyen dolgok sportág specifikusan rendkívül fontos, illetve ami még ugye oktatási és sporttudományi koordinátor, ez a másik fele, hogy a teljesítménydiagnózis, amivel én foglalkozom. És ez a nagy tanulsága annak, hogy amit Németországban tanultam edzőképzésen, Német Kerékpáros Szövetség, illetve a Német Olimpiai Sportszövetségnek vagyok az A-licenszes edzője, hogy az ottani edzőképzés nem csak, hogy sportág specifikus volt, hanem gyakorlatilag teljes egészében, hanem a teljesítménydiagnosztika az bizony egy igen nagy szeletet képezett a kerékpáros edzőképzésen belül. Így az írásbeli vizsga feladatoknak is körülbelül a 80% az a teljesítménydiagnosztikához kötődött valamilyen módon. Anyagcsere folyamatok, edzéstípusok társítása, meg egyéb hasonló kérdések. És ez az, amiben látok egy kis elmaradást, hogy ebben bizony itt a magyar edzők talán nem annyira vannak képben. Így hát a sportágon belül ennek elég nagy területet szentelünk, hiszen egyrészt nyilván én is ezzel foglalkozom, másrészt meg a kerékpársport az mindig is olyan volt, hogy ezekben a sporttudományi kutatásokban mindig is élen járt.
De hogy hallgatlak, azért eszembe jött, hogy ezért a teljesítmény diagnosztikát lehet, hogy érdemes lenne a hallgatók felé picit kódolni, hogy mit jelent ez pontosan. Tudsz erről beszélni? Ugye te a hazai környezetben, és én úgy gondolom Magyarországon egy elismert szakembere vagy ennek a területnek, de el tudod mondani röviden, hogy mi ez pontosan?
Igen, gyakorlatilag egy állapotfelmérésről beszélünk, amikor megpróbáljuk meghatározni azokat a területeket, amelyeken, hogyha az illető sportember, azért mondok sportembert, mert nem biztos, hogy élsportolóról beszélünk, egyáltalán valamilyen szinten sportoló, rekreációs jelleggel, egészségmegőrző jelleggel sportoló, sportember változtat, akkor javulni fog a teljesítménye. Nyilván az a lényeg a végén, hogy a saját célját biztonságosan elérje, a biztonságosan azt értjük, hogy egészségkárosodás nélkül, minél rövidebb kerülőutakkal, vagy éppen kerülőutak nélkül, gyakorlatilag el tudja érni célját. Ugye ez úgy működik, mint egy GPS, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani mindenféle interjúkban, meg az edzőképzésen is persze. Ugye a GPS is úgy működik, hogy van egy célunk, szeretnénk oda eljutni, csak a GPS nem fog elvinni a célhoz, hogyha nem találja meg az aktuális tartózkodási helyet. És gyakorlatilag ez a teljesítménydiagnosztika az aktuális állapotnak a felmérése. És akkor az aktuális állapot és a célhoz szükséges állapot között nyilván van egy különbség, van akinél kisebb különbség, van akinél nagyobb különbség, és a kettő közti áthidaló út az lesz majd maga az edzésmunka, és ezáltal válik az értelmezhetővé, hogy az adott cél az reális-e vagy nem reális. Ugye azt szokták mondani a kócsok meg különböző tanácsadók, hogy az a reális, ami neked reális célként, aztán teljesen mindegy, hogy a kívülállók, vagy mások mit mondanak. Ezt a teljesítménydiagnosztika tudja egy picikét pontosítani, mert azt mondjuk, hogy igen, látjuk, hogy azt el szeretnéd érni, ahhoz ilyen értékek kellenek, most mondok valamit 6 watt per kilogram, jelentsen ez bármit is, a jelenlegi meg 3 watt per kilogram, akkor fél éven belül, amit te szeretnél elérni, az fél éven belül nem reális, mert a 3-ból nem tudunk 6-ot csinálni fél éven belül, de mondjuk 2 éven belül igen, akkor már reális lesz 2 év múlva ez a mostani cél, tehát az időtávlatot kell kitolni.
Azt is említetted, hogy azért ez nem csak mérés, ez például a táplálkozás és összefüggésben van, ezt jól értettem?
Igen, nagyon érdekes, hogy a maga a teljesítménydiagnosztika vizsgálat az ugye egy terheléses vizsgálat, a terhelés diagnosztikának egy változata, tehát nem nyugalomban, hanem egy sportági terhelés, jelesül mondjuk egy kerékpározás közben történő állapot felmérés, de nem csak erről szól egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálat, mert ez maga a terhelés része, viszont a terhelés előtt vannak különböző nyugalmi mérések, és a terhelés után pedig a megnyugvási szakaszban is bizonyos mérések. És a nyugalmi mérések között van egy olyan, hogy testösszetétel analízis. Ez rámutat arra, hogy például ugye testmagasság, testsúlymérés, a kettőnek az arányából már lehet valamire következtetni, de az sokkal érdekesebb az, amit ezen belül még tudunk mérni, például egy testzsír százalék, egy testösszetétel, ettől lesz ugye testösszetétel, hogy az izom, a zsír és a testvíznek az értékeit nézzük, illetve ezeknek az arányát, és rögtön itt van a testzsír százalék kérdése, vagy éppen a zsigeri zsír, a hasüregi szerveket körülvevő zsír, viszcerális zsírnak az esete, illetve hát ugye a folyadékpótlásnak a kérdése, az embereknek a nagy része, akár bevallottan is, de a mérések alapján mindenféleképpen körülbelül 80%-ban dehidratált, ami két dologból adódik. Egyrészt, hogy kevesebb folyadékot, elsősorban mondjuk vizet fogyasztanak, mint amennyit kellene, akár testsúlyarányosan nézve, a másik pedig az, hogy mondjuk a testzsír százalékuk az magas, és akkor így a testüknek a víztartalma százalékosan alacsony lesz, úgyhogy ezen mindenféleképpen érdemes változtatni, és nem véletlen, hogy mondjuk a hobbi amatőr sportolóknál ez a testösszetétel analízis jelenti a teljesítménydiagnosztikai vizsgálat kiértékelésének a legnagyobb részét, tehát itt van a legtöbb olyan pont, amin, hogyha változtat, akkor javulni fog a teljesítménye. Élsportban ezt úgy kell értelmezni, hogy akár versenyszám specifikusan keresi a teljesítménydiagnosztika azokat a pontokat, ami ahhoz kell, hogy versenyszámában jobb teljesítményt tudja nyújtani.
Fülöp Tibor a vendégünk, és térjünk vissza a kerékpárhoz, de még mindig egy áttéttel, ha már kerékpárról beszélünk, térjünk vissza, mert ha jól tudom, te azért más sportágok sportolóival is foglalkozol, nem csak a kerékpárral, ezt jól tudom?
Igen, én elég régóta foglalkozom teljesítménydiagnosztikával, 11 évig működött a saját sportlaborom, ez volt az első magánsportlabor Magyarországon, ami elsősorban állóképességi sportolóknak nyújtott akár teljesítmény diagnosztikai szolgáltatást, akár személyre szabott edzéstervezést, és hát jelen pillanatban a Magyar Kajakkenu Szövetségnek a sportlaborját vezetem, ahol egyrészt a kajakkenu válogatott kereteknek a felmérése történik, másrészt pedig más sportágak is érkeztek hozzánk, így volt például a vívó válogatott annó, vagy voltak nálunk kosárlabdázók, kézilabdázók, utánpótlás, vagy akár felnőtt válogatott sportoló, jégkorongozó volt nálunk, és még sok más sportágban most hirtelen föl se tudnám sorolni, ugye nagyon ilyen hegymászók például, tehát akár ilyen mondjuk úgy, hogy kevésbé ismert sportágak képviselői is most már egyre inkább kezdik felfedezni azt, hogy a tudatos edzés az úgy kezdődik, hogy állapotfelmérés, és akkor utána meg személyre szabott terhelés szabályozás, aminek az egyik része mondjuk a pulzuskontrollált edzés, hogyha állóképességfejlesztésről beszélünk, meg egyáltalán, hogy személyre szabott edzésprogram szerint készüljenek.
Ma már a magyar kerékpár sportban a versenyzők nagy része így készül?
Azt gondolom, hogy igen, és most már ez elég régóta, tehát most már egyrészt fölnőtt legalább egy olyan versenyzői generáció, akik már inkább edzőként erősítik a sportágat, tehát versenyzőként már túl vannak a csúcspontjukon, mondjuk így, és mondhatjuk úgy is, hogy kiöregedtek, de a lényeg az, hogy ők már úgy készültek versenyzőként is, hogy teljesítménydiagnosztika, hogy wattmérő, hogy személyre szabott edzésprogram, hogy edző, és gyakorlatilag ezt viszik tovább edzőként, és ez egy nagyon jó folyamat, hiszen ezekből a versenyzőkből lesznek aztán, hogyha még hajlandók is mellette tanulni, már pedig azt látom, hogy hajlandók, hiszen az edzőképzésen ők is rendszeresen résztvevő hallgatók, akkor ebből lehet majd egy olyan edzői generáció, ami a további sikereket biztos. A sporták számára.
De hát fontos, hogy legyenek versenyzők is.
Így van, hát az is nagyon fontos dolog, ugye itt mondhatnám azt, amit az egykori MAPEI csapatnak a sportigazgatója Roberto Damiani mondott, hogy a kerékpársporthoz három dolog kell. Koncepció, versenyzők és pénz, illetve hát egyesek szerint ez úgy hangzott el, hogy koncepció, emberek, akik megvalósítják, és pénz. Ugye az emberek, akik megvalósítják, az izgalmasabb, mert az nem csak a versenyzőket, hanem az edzőket is, akikről most elég sokat beszéltem, ugye edzőképzés kapcsán, őket is jelenti. Viszont itt érdemes a sorrendre is odafigyelni, hogy ő nem azzal kezdte, hogy sok pénz kell hozzá, mint a háborúhoz pénz és pénz és pénz, hanem először is egy koncepció. És az még nem kerül pénzbe, hogy az ember egy működőképes koncepciót, mint ahogy egy vállalkozás mondjuk egy üzleti terv összerakjon, egy szakmai koncepciót, mellé egy gazdasági koncepciót, és akkor még el se kell indítani, mondjuk ha valaki a fejébe veszi, hogy egy kerékpárcsapatot akar indítani, ha elkészíti ezt a koncepciót, vagy üzleti tervet, akkor a végén feketén-fehéren kijön, hogy ez működőképes, életképes lesz-e. Úgyhogy a koncepció az most már azt gondolom, hogy egyre inkább kristályosodik, és mondjuk a Magyar Kerékpár Szövetség vezetése abszolút rendelkezik ilyen koncepcióval. Aztán utána jön a következő pont, ugye, hogy emberek, akik ezt megvalósítják, az előbb már beszéltünk a szakemberekről, és akkor a versenyző kérdést is érintettük, ugye, hogy azért elég kevés gyerekből lehet manapság válogatni, de itt jön megint az a képbe, hogy egyrészt hogyan tudjuk őket megszólítani, másrészt az, hogy mit látnak, mint kerékpársport Magyarországon, mert azért azelőtt olyan sok mindent nem láthattak ebből, most pedig, hogy itt volt mondjuk a Giro d'Italia-nak a rajtja Budapesten, vagy a Tour de Hongrie, ugye egy elég komoly nemzetközi mezőnyt hoz Magyarországra, tehát gyakorlatilag a kerékpársportnak az élmezőnyét, itt kézzel fogható közelségben, jól látható közelségben, vagy akár TV közvetítésen keresztül, és ez itt zajlik ugye Magyarországon. Ezek mind-mind olyan példák, amik elősegítik azt, hogy a gyerekek érdeklődjenek a kerékpársport iránt.
A Magyar Kerékpár Szövetség koncepciójában a te szakterületed, a sporttudományos megközelítés mennyire fontos pillér?
Fontos pillér, még fontosabb talán az edzőképzés, tehát az egyértelműen egy deklarált pillér, az egy kimondott cél. Mindenféleképpen szeretnénk még minőségibb edzőképzést, ami azt jelenti, hogy egy többszintes, több lépcsős egymásra épülő edzőképző rendszert kialakítani. Itt a TF-fel, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel karöltve együttműködésben, illetve ennek megfelelően az edzői licenszeknek a bevezetését, ugyanígy CBA licenszes rendszer, és ehhez rendelt egyrészt ugye az edzőképzéseknek a fokozatai, illetve majd egy ehhez rendelt edző továbbképzési rendszer, tehát egy ilyen kreditpontos kötelező licensz megújító továbbképzési rendszert szeretnénk létrehozni, aminek az is része, hogy különböző konferenciáknak a szervezésén is törjük a fejünket. Ugye ezt időnként egy kicsit nehezebb megvalósítani ilyen-olyan okok miatt, mint például volt a Covid, de mindenféleképpen ez egyértelmű célja a szövetség vezetésének.
Van egy olyan beszélgetés, elég sokszor előforduló beszélgetés a sporton belül, hogy hát, hogy a magyarok, mi magyarok nem vagyunk igazán alkalmasak arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól teljesítsünk bizonyos sportágokban, és a kerékpársport ilyen, de bezzeg a délszlávok, de bezzeg a szlovénok, de bezzeg a franciák, ők igen. Nyugtass meg, hogy ilyen genetikai különbség nincs, tehát hogyha van egy tehetséges gyerek Magyarországon, az ugyanúgy lehet kiváló kerékpársportoló, mint a Franciaországban vagy Horvátországban született.
Abszolút, hát láttunk erre példát, akár korábban egy Bodrogi László, például akár most egy Walter Attila, és most bocsánat, a többieket nem említem, csak ezt a két ragyogó példát rögtön hoztam erre, vagy akár volt itt olimpiai ötödik helyezett pályakerékpáros hölgy, ugye Szabolcsi Szilvia, tehát igen, itt semmilyen hátrányban nem vagyunk, genetikát illetően én azt gondolom, hogy ezen át is ugorhatunk. Ami az izgalmas igazából az, hogy, és ez sok sportágban elhangzik a konferenciákon, most legutóbb például egy labdarúgó konferencián hallottam egy idézetet professzor Nádori Lászlótól, ami pont erről szólt, hogy az edzők, de egyébként hozzáteszem, hogy hát elsősorban nem az edzők, hanem a szülők hajlamosak nagyon hamar rásütni valakire, hogy ő aztán tehetséges. És a kérdés az, hogy
miben?
Hogy valóban tehetséges-e, vagy nem, vagy az edző volt a elhamarkodott ítélethozó, a szülő az egyértelmű, mert hát persze az ő fia a legszebb, legtehetségesebb, ezt végsősorban meg is értem valahol, de szóval nem mindenki olyan tehetséges, mint amilyennek gondoljuk, ugye ez megint egy igényelhet egy sporttudományos megközelítés, különféle méréseket, hogy akár sportpszichológia oldaláról, akár a testi oldalról, fizikai oldalról nézzük meg, hogy tényleg tehetséges-e, persze aztán az lesz a tehetséges, aki ezt a nemzetközi szintű eredményeivel be is bizonyítja, és hát nyilván nem gyerekkorban kell hozni elsősorban az eredményeket, hanem majd, amikor a beérés és a beválásnak az időszaka van, ami klasszikusan egyébként az állóképességi sportokban olyan 26-28 éves kortájára tehető, és ez lenne a, mondjuk úgy, hogy a normál menete a dolgoknak. Most már persze azt tapasztaljuk nemzetközi szinten is, hogy már U23-ban, tehát 19 és 22 éves kor között bizony csúcs teljesítmény nyújt a nemzetközi élvonal, akár a Tour de France-on, akár más hasonló kategóriájú versenyeken. Úgyhogy föl kell kötni a gatyát, és ugye a lényeg az, hogy meg kell találni a tényleges tehetségeket, és utána ezeket a tehetségeket, ezeket úgy kell gondozni, és aztán menedzselni. Ugye ez a tehetséggazdálkodásnak a folyamata, tehát tehetségkutatás, tehetséggondozás és tehetségmenedzselés, hogy tényleg azt a pályát be tudják futni, amire predesztináltak a tehetségük által. És hát ez megint csak egy edzői feladat, illetve egy sportvezetési feladat, ugye a menedzselés része. Azt gondolom, hogy egyébként ebben is a Kerékpáros Szövetség az utóbbi években azért előre mozdult, nem véletlen, hogy most már elég sok versenyző van mondjuk külföldi csapatokban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad mindezt. Fülöp Tibor, a Magyar Kerékpáros Szövetség oktatási és sporttudományi koordinátora volt a vendégünk. Érdekes volt olyan szempontból is, hogy az ember azért néha szembesül azzal, hogy a sport főképpen ilyen szinten tudomány. Köszönöm, hogy itt voltál, Tibor.
Én köszönöm a lehetőséget.
A kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, a Sportértékben a Bringa Sportot hallották. Mezei Dániel vagyok, további szép napot.